Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. 10 milliárd forintos fejlesztés kezdődik a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Non-Profit ZRT-nél. A projektben egy olyan klimatológiai adatgyűjtőrendszert és adatbázist építenek ki, amellyel segítik a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást. Szanka Gábor, a társaság vezérigazgatója elmondta: Magyarországon is egyre jobban érezteti hatását a klímaváltozás. A statisztikai adatok szerint az éves átlag hőmérséklet egyre magasabb, erre pedig reagálni kell. A projekt célja, hogy a múltbéli adatokat digitalizálják, bővítsék, és a klimatológiai és időjárás előrejelzési rendszerbe integrálják a mérőhálózat adatait, hogy egy olyan adatbázist hozhassanak létre, amely támogatja a lakosság klímaváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodását. Tesztüzemben megkezdte működését a MÁV Volán csoport Egységes Menetrend Magyarországon, Emma elnevezésű utazástervezője. Az Emma az első olyan integrált utazástervező platform Magyarországon, mellyel nem csak a hazai vasúti és autóbuszos menetrendek válnak elérhetővé, hanem a járatok valós idejű adatai is. Ezáltal pedig gyorsan és megbízhatóan megtervezhető az utazás, ha az utas vonattal, autóbusszal vagy ezek kombinációival szeretne eljutni az úti céljába, hangzott el a MÁV ZRT sajtótájékoztatóján. A menetrendi keresőbe 70 település közlekedési hálózata került be, ezzel alkalmassá vált arra, hogy Magyarország két tetszőleges pontja között megmutassa az eljutási lehetőségeket. A széleskörű véleménygyűjtés érdekében az észrevételeket már most is fogadják az észrevétel@mavkotoyes.hu e-mail címen. Július 1-én nyílik a pályázati lehetőség az otthonfelújítási programban a lakosság számára, jelentette be a kormány szóvivő. Vitályos Eszter a Kormányinfón arról beszélt, június 17-től előregisztrálhatnak azok a kivitelezők, akik közül a beruházók választhatnak, ekkortól válik elérhetővé az otthonfelújítási támogatás végleges pályázati felhívása az Energiaügyi Minisztérium honlapján. Lehet szavazni a 2024-es év fájára. A 23 nevező közül az Ökotárs Alapítvány szakmai zsűrie 9 fát juttatott a döntőbe, rájuk július 1-től október 1-ig lehet szavazni az évfája.hu oldalon keresztül. A közkedvelt vetélkedőben nem számított a fák kora és mérete, előny volt azonban, ha a jelölt őshonos fajt képvisel, közterületen áll, vagy ha története egy környezetvédelmi ügyhöz kapcsolódik. A döntősök kiválasztásánál a zsűri legfontosabb szempontja volt a történet, mely megmutatja, hogy az adott fa vagy facsoport miért fontos és különleges az őt nevező közösség számára. Az idei versenyben a következő fákra lehet szavazni: a Bodrogkisfaludi öregtölgyre, Ligetfalva 400 éves vadkörtefájára, Lepsény legősibb fájára, a Békási hársfára, Platánfára az Egri Szmrecsányi Lajos érsekkertben, Újszászi emlékek fájára, Tiszagyenta platánjára, Csikvánt megbecsült kocsányos töltyfájára és Dunaújváros cimbora fájára. Három európai vadmacska született a Szegedi Vadasparkban. A kölyköket már a látogatók is megfigyelhetik, közölte az állatkert. A Vadaspark Európa állatvilágát bemutató részére tavaly érkezett egy pár vadmacska Németországból. A hím és a nőstény rövid idő alatt elfogadták egymást, így május elején meg is születtek az első kölykök. Az anya gondosan neveli kicsinyeit, így már a látogatók is megfigyelhetik az egyre bátrabb kismacskákat, ahogy a szülő odójukban játszanak. Híreink végén az időjárásról. Az ország keleti felén erőteljessé válhat a gomoly felhőképződés. Még délnyugat felé haladva sok napsütés várható a fátyolfelhők és a kevés gomoly felhő mellett. Az északkeleti-keleti megyékben helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
Reklám.
A 44. Haláka Fesztivál Egerben, június 27-e csütörtöktől június 30 vasárnapig. Elsősorban az Érsekkertben, itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia Templom, az Uránia Mozi, mert hogy van egy film a Kaláka Együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek, hagyományaink szerint vannak ingyenes programjaink is. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az Érsekkert, ahol vannak a koncertek, ott lesz még az Öko Kaláka kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők között meg néhányat, Ferenci György és az Elsőpesti Rackák, a Jazz Boys együttes, a Muzsikás, a Kaláka természetesen, és a Kerekes Band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel. 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon, vagy a Turinform irodában.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A házasság hete alkalmából a Miskolci Nagycsaládosok Egyesülete egy programot szervezett a házasságban élő tagjainak és a házasság előtt állóknak, ahol Makkai László görögkatolikus lelkész pasztorálpszichológus a megszokottság ellen a megújulás mellett dönteni címmel tartott előadást. A rendezvényt Bak László, a Miskolci Nagycsaládosok Egyesületének elnöke nyitotta meg. A mai adásban erről készült összeállításunkat hallgathatják meg.
Kedves miskolci nagycsaládosok, kedves egybegyűltek, szeretettel köszöntök mindenkit a házasság hete rendezvényén, itt Miskolcon. A házasság hete idei mottója állandó megújulásban. A előadónk Makkai László atya, pasztorálpszichológus, ő azt a címet adta még ennek az előadásnak, hogy a megszokottság ellen a megújulás mellett dönteni. Szeretettel kérem föl, hogy tartsa meg előadását, közösen gondolkodjunk a házasság hetén a megújulás fontosságáról. Makkai László atya, tied a szó. Köszönöm szépen.
Nagyon örülök, és köszönöm szépen a meghívást, és elnézést kérek a késésért. Egy másik programról jöttem most ide, illetve hát a mai nap egy kicsit sűrű lett az életemben. De annál nagyobb lelkesedéssel, mert a Nagycsaládosok a miskolci szervezete folyamatosan meghív ilyen programokra és rendezvényekre. Sőt, ahol úgy gondolom, hogy nincsenek nagycsaládosok, ott is vannak, mert a múlt hétvégén Pécset voltam, és ott is a Baklociba ütköztem bele. Tehát, hogy nem tudok az ország olyan pontjára, szegmensére elmenni, hogy valahogy ne találkozzunk itt egymással. És köszönöm szépen még egyszer a meghívást, és hát a mai témánk azt gondolom, hogy nagyon izgalmas lehet számunkra, hiszen a megszokáson túl hogyan tudjuk megújítani a kapcsolatainkat, és hát azt gondolom, hogy ez a legfontosabb a párkapcsolat dinamikájába, hogy hogyan tudunk mi minél jobban és minél hatékonyabban és minél tovább a boldogságra törekedni és a boldogságot az életünkben megőrizni. És nyilván a boldogság nem azt jelenti, hogy az ember számára folyamatosan eufórikus hangulatban van, minden nap úgy ébred fel, hogy drága párom, akit az életembe szakajtottam magam mellé, és akkor ő minden nap csak mosolyogva és jókedvűen, vidáman ébreszt kávéval, reggelivel behozva az ágyba, aminek hát nyilván ennek is megvan a maga területe, hanem valóban a legboldogabb kapcsolatok is, és a legharmonikusabban működő kapcsolatokban is megvannak azok a konfliktusok, azok a nehézségek, amelyeket gyakorlatilag az ember megtapasztal életszakaszhoz kötődően, és ezek az életszakaszok azért hol megerősítenek bennünket, hol pedig egy kicsit visszazökkentenek bennünket sok-sok területen. Én magam is görögkatolikus papként ebben az évben ünnepeljük a 25 éves házassági évfordulónkat a feleségemmel, és tudom, hogy nem látszik rajtam, mert hát a lányom mindig valami kozmetikával ellátja a szemhéjamat, meg mindig beken mindenféle kenőcsel, amit rajtam próbál ki, aztán utána, ha rajtam bevált, akkor ő is használja saját magán. Úgyhogy így volt, tegnap este arcmaszk volt rajtam, úgyhogy nem tudom, hogy ez most mit jelent, a hölgyek jobban tudják, de gyakorlatilag így rám pakolgatta, és azt mondta, 15 perc múlva levesz és megnézi a hatását. Úgyhogy a hatását tetszenek látni, remélem, hogy minden ráncom kisimult, és úgy vagyok most itt, hogy gyakorlatilag tényleg ennek a élményében. Tehát én magam is két gyermek édesapja vagyok, tehát azt gondolom, hogy mi magunk is lelkészként is átéljük ugyanazokat a nehézségeket és próbatételeket, amelyeket azt gondolom, hogy minden házasságban, minden párkapcsolatban átél az ember. Nekünk azért ott van, hogy a hitünk is nagyon sokat segít átvészelni azokat a kríziseket vagy nehézségeket, amelyekben az ember olykor-olykor belesodródik. És hát igen, a párkapcsolat honnan indul? Hát ha most azt mondjuk, hogy hát na itt egy pap, hát honnan fogja indítani? Ádámtól meg Évától, ugye? Mert hát nyilván honnan indulna a párkapcsolat? Hát a Jóisten ugye, ahogy szokták mondani, megteremtette Ádámot, hát látta, hogy hát nem lett az olyan tökéletes, azért teremtünk egy tökéletesebb lényt mellé, és hát ő lett Éva, aki aztán még jobban kiteljesítette Ádámnak az életét. És hát talán az előző évben is elmondtam, hogy a Szentírásban, a Bibliában, a Teremtés könyvében minden benne van, és mindig azt mondja az Isten a teremtés végén, hogy látta Isten, hogy jó. Amit megteremtett, a csillagokat, a napot, a holdat, a növényeket, az állatokat, mindegyik végén ott volt, hogy jó, és hát bizony az egyedüli nem jó volt az ember életében, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Ez volt az egyetlen nem jó a teremtés pillanatában, a teremtés aktusában, és valljuk be őszintén, mi férfiak igen magányosak lennénk, sőt nem csak magányosak, de talán már rég kihalt volna az emberiség, hogyha csak mi éltünk volna itt az Édenkertben, mert hát látta a Jóisten, hogy ez az ember nem takarít semmit, tehát hogy tegyünk már mellé valami hozzá hasonlót, akivel boldogan tudja élni az életét. Hát nézi az édenkertet, hát tök lomos, meg minden, hát fel kellene porszívózni, vagy nem tudom, és hát a férfi nem nagyon csinált ilyen dolgokat. Ugye hát tudjuk jól, hogy az emberi idegrendszer, főleg a férfiak idegrendszere kettő dologra nagyon ki van élezve. Az egyik ugye a női sírás és a porszívózás természetesen, amit már tavaly évben is elmondtam. Tehát ilyen szempontból a férfiak ezt maximum 10 percig bírják, a női sírást, a gyerek sírást és a porszívózást, és ekkor mondta valaki, hogy biztos porszívó ügynök vagyok, mondtam, hogy nem. De nekünk is van otthon porszívónk, és valóban a cipő magától elindul a lakásból kifelé, ha meghallom, de hát ettől függetlenül azt gondolom, hogy fontos, hogy az ember ezt így lássa, hogy valóban nem volt jó nekünk csak úgy egyedül létezni. Az, hogy társunk van, az, hogy az életben az ember a párkapcsolati tőkéjét kicsit megmozgatta, és úgy gondolta, hogy nem akar egyedül élni ezen a világon, ezen a földön, és szeretne maga mellé választani egy olyan párt, egy olyan feleséget, vagy egy olyan férjet, akivel számos olyan dolgot meg tud élni. Legfőképpen elsősorban nyilván mire vágynak a nők, és mire vágynak a férfiak. Bármennyire is furcsa, hogy teljesen ellentétes dolgokra vágynak a nők, és vágynak a férfiak, ettől függetlenül azt gondolom, hogy a legtökéletesebb és a legharmonikusabb az emberi életben, hogyha párt választ magának, és a párok összecsiszolódva próbálják egymás igényeit, vágyait, elképzeléseit támogatni. Hiszen a párkapcsolat nem arról szól, hogy vagyok én, és akkor fölvettem magam mellé egy takarítónőt, aki mos, főz, takarít, mosogat, elpakol utánam, hanem ha ezt férfi szemmel nézzük, hanem valóban az Isten társként adta az ember mellé a feleséget és a férjet, nem pedig aláfölé rendelt viszonyba helyezte őket, hanem egyenrangúvá tette őket. Az azt jelenti, hogy bizony az ember számára a legfontosabb és legszorosabb kötődése a párkapcsolatban a felesége. Még akkor is, ha meg annyi gyermek van, és meg annyi gyermekkel élünk boldog, harmonikus kapcsolatban, a legszorosabb kötődése az embernek az a társa, akivel hosszú időn keresztül éli az életét, és hát azt gondolom, hogy nagyon fontos megtapasztalni azt, hogy mégis hogyan tudjuk akkor ezt összehozni, összecsiszolni, hogyha a nő is mást akar, és a férfi is mást akar. Ugye mit mond a nő, hogy mit szeretnék én egy kapcsolatban? Stabilitást, biztonságot, hogy ott legyél mellettem a nehéz dolgaimban, a nehéz pillanataimban, hogy legyél az én igazi társam, és hogy együtt tudjuk az álmainkat megvalósítani. És hát nagyon fontos a nő számára az intimitás, és ennek az intimitásnak a megélése azzal, akit tényleg az Isten mellé rendelt. Mit szeret a férfi? Hát a férfi azt mondja, hogy én is szeretem mindazt, amit a hölgy, de nekem adjál szabadságot, hagyd menjek, hagyd éljem az életemet, hagyd menjek a hobbim után, hagyd menjek a barátokkal, de ugyanakkor adjál nekem egy olyan fajta szeretetet is, amire én vágyom. Tehát gyakorlatilag, amikor arról gondolkodunk, és a férfi és a nő párkapcsolati vágyáról gondolkodunk, akkor azt tapasztaljuk, hogy valóban a férfinak is más a vágya, és más az elképzelése. Hagytam hozzá, amikor Covid volt, azért a férfiak nehezen viselték a bezártságot, az otthonlétet, tehát, hogy mindenfélét felfedeztek, ami csak számukra picit is nyitva volt, és elmentek egy pillanatra otthonról, mert nem bírnak bezárva és otthon lenni. Ellenben a nők többsége valószínűleg sokkal jobban szereti az otthonlétet, a nyugalmat, a harmóniát, a csöndességet, és hát nyilván itt is van egyfajta nehézség, hogy akkor ezt hogyan lehetett összecsiszolni. Tehát ilyen szempontból más a nőnek az elképzelése a párkapcsolatban, és más a férfinak az elképzelése a párkapcsolatban. Az egyik az a biztonságot, a törődést, az intimitást, a másik pedig a szabadságot és a szeretetet és a szerelmet kéri. Valamilyen szinten ezeket kell összehoznunk, hiszen akkor szép az élet, és akkor teljesedik ki az ember élete, hogyha valóban ezt szinkronba tudjuk hozni, és ezáltal egyfajta szimbiózisban élünk, mint amikor annak idején édesanyánk méhébe is szimbiózisba éltünk, és innentől kezdve kialakul az, hogy valóban a párkapcsolatunknak a legfontosabb epizódja az, hogy ezt a szimbiózis, ezt a biztonságérzést, amit az ember megtapasztalt, ezt az édesanyja méhében megélte, értelemszerűen rengeteg-rengeteg olyan információt elraktározott az édesanyja gondoskodásából, törődéséből, szeretetéből, mondhatnánk azt Ericksoni modellal, az ősbizalomból, amit majd felnőttként is szeretne megélni, és ezért kötődik az ember, és a legfontosabb talán az mi életünkben a kötődésünknek a minősége. Hogyan tudunk mi minőségileg kötődni valakihez? Ugye a kötődés az nem csupán egy pszichológiai kifejezés vagy egy fogalom, valóban a kötődés azt jelenti, hogy szükségem van a másikra. Szükségem van a másikra, nem azért, mert nekem társ kell, és ebben a társban találtam meg életem értelmét, szerelmét, éppen ezért nagyon fontos, hogy a társammal ezt a helyzetet, ezt az együttjárás utáni fejlődést, hiszen minden kapcsolat és minden párkapcsolatban van egyfajta fejlődés, hogy ezt a fejlődést én tovább tudjam vinni, és ez odáig fejlődjön, hogy valóban hát a legtöbb lány alig várja, hogy ilyen nagyobb ünnepek alkalmával a férfi, aki ott van mellette, mint már hosszú idő óta együtt járó pár, hogy megkérje a kezét. És hát itt én ugye egyetemisták között vagyok zömében, illetve hát egyetemi kollégiumot vezetek, és hát én látom azért a lányok eléggé izgatott állapotban vannak, ilyen nagyobb, jelentősebb események előtt, mint például a Valentin nap, hogy hát ha esetleg itt kap valaki valami szép kis gyűrűt, egy megyasszony lesz belőle, vagy a karácsonyt, vagy a különféle nagyobb ünnepeket, hogy hát ha az eljegyzésre kerül sor, vagy amikor így a barátja elhívja kirándulni, vagy egy külföldi utazásra, akkor hát ha esetleg legalizálják ilyen formán is a kapcsolatokat, és hát milyen szép, amikor a Facebookon lehet látni ezeket a szép gyűrűs képeket, hogy a mennyasszony már befotózza a kezét, hát nem tudjuk, hogy ki, tehát biztos az ő keze, hogy őt már aztán bizony eljegyezték, és hát bízunk benne, hogy valóban ebből aztán tovább fejlődik a kapcsolat a házasságig. De nagyon fontosak ezek az állomások, ezek a megállók, hiszen értelemszerűen mindenki vágyik arra, hogy a kötődése az még jobb legyen, még nagyobb mélységben legyen ez a kötődés megélve, és ezt a kötődést, ezt nyilván szeretni az ember úgy viszonozni is, hogy a másik is érezze, hogy nekem is fontos vagy, és a te életedben remélem, hogy én is fontos vagyok, és hát így alakulnak ki ezek a kötődések. Talán meséltem már az elmúlt esztendőben is, amikor a májusfát hoztak a kollégiumba, és a kollégiumnak a kerítése tele volt májusfával, attól féltem, hogy ki fog dőlni ott a kerítés, annyi májusfa volt rajta, és az egyik legény úgy meglepte, hogy a leendő mennyasszony, hogy a gyűrűt rátette a májusfára, csak szegény lány nem vette észre, hogy rajta van a gyűrű, aztán utána látta a májusfát, elhervadt és kidobta, a gyűrű meg rajta volt, hát szegény fiú meg várta, hogy mikor fogja azt mondani neki, hogy jaj, hát életem legszebb pillanata volt, hogy megtaláltam a gyűrűt a májusfán, hát mi is megtaláltuk, csak már esetleg máshol találtuk meg a gyűrűt. Tehát, hogy valahogy tudom, hogy a férfiak azért szeretik így a romantikát belevinni, de azért, hogy próbáljunk női fejjel is gondolkodni, mert ami a nőnek lom, az a férfinak érték, vagy májusfa, vagy nem tudom. Tehát azért érdemes azért megtalálni annak a módját, hogy a gyűrű és a megkérés az hogyan is történik az ember életében, mert talán félreértelmezhetjük egymást. No, tehát innentől szép nyerni, hogy valóban az emberek vágynak, és a nők többsége vágyik erre a pillanatra, amikor tényleg a kötődéshez kiteljesedhet, akár egy ilyen pillanatban, hogy az eljegyzés megtörténik. És hát nyilván nagyon szereti mindenki ezeket azt, hogy akkor én most már fontos vagyok valakinek. Ugye nem véletlen az, hogy kutatások bizonyítják, hogyha valakinek van valakihez kötődése, szoros kapcsolata, azok az emberek egyrészt immunálisabbak, tehát sokkal jobban erősebbek a különféle megbetegedésekkel szemben, illetve ha valaki beteg vagy kórházba kerül, sokkal hamarabb meggyógyul, vagy kevesebbet tölt kórházi ágyon, mint az, akit nem vár otthon senki, vagy aki éppenséggel talán egy zavarta párkapcsolatban él. Nagyon fontos megjegyezni, és nyilván én csak az egyház hivatalos tanítását mondhatom el, hogy értelemszerűen a házasság, a férfi és nő között létrejövő szövetség, és hát nyilván ettől eltérni egyházi vonulatban semmilyen szinten nem lehet. Tehát a férfiakat szoktunk megáldani, meg nőket szoktunk megáldani a templomba, ettől eltérő véleményt a mai napig nem talál ki az egyház, és innentől ezért mondom azt, hogy most én az úgymond klasszikus párkapcsolatról szeretnék elsősorban beszélni, ami nyilván évtizedek óta, évszázadok óta, vagy 2000 év óta már működik, és azt gondolom, ami működik, azt nem kell elrontani, vagy nem kell vele semmiféle mást rosszat tenni. Igen ám, de aztán jön az esküvő, ugye azt mondják, hogy az EU stressz, az a jó stressz az ember életében, és maga az esküvő szervezés is egy nagyon jó stressznek bizonyul, és hát miért is fontos az esküvő a hölgyeknek, és gondolom fontos a férfiaknak is, bár bevallom őszintén, én faluról jöttem, és ott a mennyasszonyok ott vonulnak az utcán, nem tudom, ha valaki látott ilyet, hogy a polgármester hivataltól vonulnak a templomig, templomtól a nem tudom hová, a szórakozóhelyig. Tehát a lényeg, hogy amikor az ember látja, akkor mindig azt mondják a faluban, hogy milyen szép a mennyasszony, milyen helyes a mennyasszony. Vőlegényre ezt még nem hallottam, de az, hogy a mennyasszony milyen szép, az egy nagyon fontos része ennek a napnak, mégpedig annak, hogy persze a mennyasszony nagyon szép, és ki ne vágyna arra, hogy szép mennyasszony legyen. Ki ne vágyna arra, hogy ő legyen a középpontban, most őre figyeljenek, hogy az ő szépségét dicsérjék, az ő ruháját dicsérjék. Én azt gondolom, hogy minden ember életében fontosak ezek a pillanatok. A mennyasszony számára, az esküvő tekintetében is nagyon fontosak ezek a pillanatok. Nyilván az esküvő szervezése rengeteg krízissel jár, rengeteg konfliktussal jár, rengeteg gonddal jár, hogy a főasztalhoz kiüljön, meg oda kiüljön, meg ki itt legyen, meg kit hívjuk meg kit ne hívjuk meg. Tehát rengeteg konfliktussal jár egy-egy esküvő szervezése, bár mindig mondom a pároknak, hogy ők jobb, ha kimaradnak benne, ezt meccseljék le a szülők. Ha jól lemeccselik, akkor talán egy asztalhoz fognak ülni, ha nem, akkor meg hát nem lesz őszinte a mosoly, de attól függetlenül szép lesz az esküvő. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy a mennyasszonynak ez tényleg egy olyan szép napja legyen, amire tényleg örömmel emlékszik vissza, és az esküvői fotókat még 10 év múlva is, meg 15 év múlva is kedvesen lapozgatja, vagy nézi vissza a videót, hogy valóban milyen szép mennyasszony voltam, és milyen jó volt ez a nap, ez a pillanat, amit megélt az ember. És hát igen ám, de akkor elindul a házasság, és akkor már benne vannak a nagybetűs életbe, és az első gyerek születése után azért jönnek a konfliktusok, a nehézségek, a krízisek, hiszen ma Magyarországon, ahogy többször is elmondtam már, és statisztikák bizonyítják, hogy az első gyerek születése után van a legtöbb válás Magyarországon is, tényleg azért, mert vagy felkészületlenül érte a párokat pont az, hogy az esküvő az tényleg egy nagyon szép pillanat, és az utána lévő időszak is pillanat, nagyon szép pillanat, és bizony a gyermekvárása már kevésbé voltak, akár pszichésen felkészülve, mert hát nem számítottak olyan nehézségekre, olyan krízisekre, olyan problémákra, amelyeket esetleg generált önmagában az, hogy hogyan is lássunk el egy gyereket, hogyan tudjunk jó szülők lenni, hogyan tudjuk ellátni mindenféle tekintetben, hogyan tud megváltozni, vagy nem megváltozni a nőnek a mentális, pszichés és mindenféle biológiai órája a szülés után, tehát rengeteg olyan, és nem akarok senkit leveszni, aki még nem szült, tehát hogy nagy családosok vannak, itt már szültek, tehát remélem, hogy még itt senkit krízisbe bárkit el tudok vinni, csak visszahozni nem tudom, de ott hiányoztam az egyetemen, tehát tehát, hogy vannak ilyen nehéz pillanatok, amikor valóban az ember életében ezek ilyen kihívásokat jelentenek, és nagyon fontos az, hogy ilyenkor hogyan tudja az ember megújítani a párkapcsolatát, hogyan lehet egyáltalán a párkapcsolat megújítani, amikor a szép-szép élménydús eseményekből, annak a forgatagából, annak az élményéből az ember szépen halad, és egyszer csak vannak krízisek és nehézségek, és az ember nem készül föl rá. És hogyan lehet ezt az egészet úgy megélni, és hogyan lehet az ember számára ezt úgy végigvinni, hogy egyáltalán ne sérüljünk meg úgy, se mentálisan, se a házassági krízisen ne essen át úgy az ember, hogy valójában a problémákat közösen, nem külön-külön, de meg tudják oldani. És sokszor talán azt gondolom, hogy itt a legfontosabb, hogy a probléma, a krízis, ami adódik egy házasságban, azt nem úgy akarom megoldani, hogy én a barátnőmmel megbeszélem, vagy a barátommal megbeszélem, vagy az anyukámmal, vagy az apukámmal, vagy a testvéremmel, hanem a Jóisten adott mellém egy társat, és én vele akarom megbeszélni a nehézségemet, a gondomat, a problémát, együtt akarunk rá megoldást találni, és együtt akarunk rá választ találni. Tehát az a része a házasságnak, hogy most már egyek vagyunk, egy pár, azt nagyon szigorúan kell venni, hiszen lehet tanácsot kérni másoktól, de a legfontosabb, hogy én a társammal, a feleségemmel vagy a férjemmel akarom mindezt megbeszélni. Ugye a legtöbb probléma abból adódik, hogy már nem vele akarom megbeszélni, hanem keresek mindenféle internetes előadásokat, meg mindenféle párkapcsolati kurzusokat, meg mindenféle emberrel szeretnék beszélgetni, ami nem baj természetes, de a lényeg az, hogy ne nyíljon szét az olló, amivel a párok elindulnak ebben a nagybetűs életben, hanem valóban együtt tudjanak haladni, és együtt tudjanak érni ebben a párkapcsolati folyamatban, hiszen minden párkapcsolati folyamat egyben egy érés is, meg kell érnünk arra valóban, hogy ezeket a nehézségeket együtt tudjuk átvészelni. És hát olyankor jön az, hogy igen, de hát ott a megszokottság. A párkapcsolatoknak a többsége sajnos a megszokottság miatt megy tönkre. Ez az úgy is így van már minden, úgy is így vagyunk, így maradunk, úgy se lesz már rendben nagy változás, és hát nyilván az ember számára a megszokottság az a legborzasztóbb, amikor mindig mindent tudsz, hogy most a párod mit csinál, mire gondol, hová megy, mikor jön, meddig marad, és nincs semmi élménydússág a kapcsolatban. Tehát mindig olyan, mintha valami úgy mint egy állóvíz, mintha nem haladna a történet. És ugye ennek a következménye, hogy hogyan jutunk el onnan, hogy a boldog, szép mennyasszonytól, meg a boldog vőlegénytől, akkor még boldog. Tehát, hogy hogyan jutunk el addig, hogy utána már a szép esküvői képek, meg fotók, meg mosolyvós nem tudom mi után, mikor azt mondják, hogy hát meg tudnám folytani egy kanál vízbe. Vagy hogyan jutunk el addig, hogy nem bírom elviselni, hogy itt van mellettem. Hogyan jutunk el addig, hogy hát ez a Covid-ban volt egy ilyen vicc, hogy hallottam, hogy hangosan pislogtál. Tehát, hogy amikor már a maga puszta jelenléte is oly zavaróvá tud válni. Hogyan tud eljutni egy nagyon mély szerelemből, egy szépen felépített kapcsolat, egy szépen felépített eljegyzésből, egy szépen megkonstruált esküvőből, hogyan jut el az ember addig, hogy hát a másiktól irtózom, vagy a jelenlétét se bírom sokszor elviselni. Hogyan alakulhat, hogyan formálódhat ez addig? Hát pont azért, mert elindult szépen a kapcsolat, ugye azt mondja a pszichológia, hogy másfél év az időszak, amikor az ember ilyen nagyon eufórikus, az idealizációs időszakban él az ember. Mennyi időt tetszenek együtt jelni?
15-ben.
Tessék? Már 2015.
8 és fél év.
8 és fél év. Hú, hát ez baktériumból is sok, de nem baj. Így tovább. De hogy egy másfél év az a kemény időszak, amikor az ember az idealizációban van, hogy jó, hát én csak őt látom, csak őt szeretem, csak ő a mindenem, senkire nem hallgatok, minden csak arról szól, hogy ő. És akkor utána jön egyfajta realizált időszak az ember életében, amikor kezdek rájönni a másik hibájára, kezdem felfedezni a másik, hogy nem annyira tökéletes, hogy neki is azért vannak nem annyira jó tulajdonságai, amit kevésbé tudok megszeretni. Tehát rengeteg olyan dolog előjön egy másfél év után, másfél-két év után, amikor az ember rájön arra, hogy nem olyan tökéletes az, akit választottam. És nem, ez még mindig nem baj. Hiszen nem vagyunk tökéletesek, változunk, folyamatosan változik az ember, folyamatosan változunk helyzetekben, élethelyzetekben, munkahelyeken, változunk a gyermekek születése után, változunk akkor, amikor a családban történik valami krízis, valami nehézség, változnak a barátaink, tehát a világban rengeteg változó tényező van, ami változtat bennünket is, és értelemszerűen, ami változik a mi életünkben legjobban, az a kapcsolatunk minősége.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban ellátogattunk a Házasság Hete programsorozat egyik miskolci eseményére. Az összeállítást Grunda János szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
A közelmúltban látássérült személyek elemi rehabilitációjának lehetőségei a régióban elnevezéssel szerveztek Miskolcon regionális szakmaközi konferenciát. Egészen pontosan az egyik szervező az Észak-Magyarországi Látássérült Rehabilitációs Központ volt. Hogyha visszatérésképpen beszélgetünk erről a konferenciáról, akkor egy kicsit kiegészíteném saját magamat, mert hogy önökkel egyetemben a Heves megyei elemi rehabilitációs centrum és a Nógrád megyei szolgáltató pont voltak közösen, ugye a szervezők, így teljes a kép. És akkor bennem megfogalmazódik a kérdés, hogy mi a jelentősége annak, hogy különböző vármegyék ilyen jellegű szervezetei összefognak és együtt szerveznek ilyen szakmaközi konferenciát, mert gondolom, hogy ennek is van egy üzenete.
Ez egy regionális konferencia volt, nagyon fontos volt, hogy az egész országban minden régióban szerveztek egy ilyen rendezvényt. Megpróbáltuk meghívni ezekre a konferenciák egyrészt a Nemzeti Szociálpolitikai Intézetet, akik a módszertanát és a financiális lehetőséget is biztosítják ennek az elemi rehabilitációs munkának országszerte, másrészt pedig megpróbáltuk meghívni azokat a intézményeket, társszervezeteket, akiknek szintén dolguk van azzal, hogy a látássérültek integrálódni tudjanak a társadalomba, akár a kormányhivatalok, a munkahogyi központok, a családsegítő központok, tehát hogy...
Ez egy nagyon széles körű.
Igen, egy nagyon széles körű merítés. Próbáljuk azt a szemléletet formálni, hogy mindenki tudja azt, hogy mi a mi szerepünk, mi az, amit ők tudnak tenni a látássérültekért. Nagyon szeretnénk elérni azt, hogy a szemészetekről, illetve a leszázalékoló bizottságokból egyenesen hozzánk küldjék a látássérülteket, hogy tudjunk nekik segíteni. Ezt szolgálta ez a konferencia is. Egyrészt így országszerte.
Az, hogy önök együtt dolgoznak, az a tekintetben is fontos, hogy tanuljanak egymástól, kicseréljék a tapasztalataikat, hiszen lehet, hogy valami Borsod-Zemplén vármegyében másképpen működik, mint Hevesben vagy Nógrádban.
Nyilván egy kicsit másképpen működik, más a település szerkezet, más az, hogy milyen típusú emberek találnak meg minket, milyenek az összekapcsolódások a más szervekkel. Nógrádban például van egy nagy szociális intézmény, ahol értelemfogyatékos látássérültek élnek, tehát ott az eleve ad egy, egy célcsoportot, ami egy kicsi speciális a például a miskolciakhoz képest, mert Miskolcon nincsen ilyen bentlakásos intézmény.
A szakmaközi konferencia fókuszában az elemi rehabilitáció állt. Legutóbb beszélgettünk már erről itt önnel többek között a Csillagpont Rádióban, de szerintem ez az a téma, az a komplex folyamat, amiről nem lehet eleget beszélni, ha azt hallja egy hallgatónk, hogy elemi rehabilitáció a látássérült személyek vonatkozásában, mire kell, hogy gondolja, mi mindent foglal ez a fogalom magába?
Hát a rehabilitáció szó azt jelenti, hogy visszailleszkedés, visszahelyeződés a társadalomba, a közösségbe. Az elemi, az egy olyan fajta megkülönböztetés, hogy a foglalkoztási rehabilitációtól különböztetjük meg. Tehát az elemi az az, hogy a mindennapokba tudjon visszailleszkedni, hogy tudjon újra elmenni a boltba, tudja levágni a körmét, tudja megfőzni a kávéját, tudja élni tovább az életét, mint a látássérülés előtt.
És önök ebben segítenek?
Igen, ebben egy nagyon komplex segítséget nyújtunk. Egyrészt a hozzánk fordulóknak felmérjük a megmaradt látás teljesítményét, mi az a kicsi megmaradt látás, amire még esetleg építeni lehet. Ahhoz megpróbálunk keresni olyan segédeszközöket, amivel esetleg újra tud olvasni, nagyítók, digitális eszközök. Aztán a pszichológushoz irányítjuk, mert ez egy nagyon nehéz folyamat átélni, főleg egy hirtelen súlyos látásromlást, igazából el kell gyászolni az előző életünkből egy csomó mindent, el kell gyászolni egy csomó álmot, egy csomó kapcsolatot, a munkahelyünket adott esetben, és olyan pszichológusunk van, hála Istennek, Ádám személyében, aki maga is átélte ezt a látásromlást kamaszkorában, tehát ő nagyon-nagyon hitelesen tud segíteni abban a folyamatban, hogy hogyan lehet ebből újra felállni, egy poszttraumás növekedést elindítani, és aztán utána ebben a folyamatban tudunk segíteni abban, hogy tényleg a mindennapoknak a tevékenységeit újra tudjuk tanulni, adaptív technikákat arra, hogy hogyan ne boruljon le a forró fazék a tűzhelyről, hogy hogyan tudjuk eldönteni, hogy egy sütemény megsült-e, mert azt nem csak abból lehet, hogy milyen színű az a sütemény, hanem van annak illata, van annak esetleg a bátrabbak meg is tudják tapogatni a tetejét, hogyan tudjuk úgy biztonságosan kivenni a sütőből, hogy ne égessük meg a kezünket. Ezekre van egy nagyon sok praktika. A praktikák jó részét egyébként látássérültektől lestük el, hogy ők hogyan csinálják, és aztán tanítjuk tovább
a következő. Ők a leghitelesebbek.
Abszolút, igen, ők a legkreatívabbak, legügyesebbek ezekben. És aztán utána következik az, hogy kimenjünk az utcára, megtanuljunk látóvezetővel biztonságosan közlekedni. Itt egyébként a családtagokat is szoktuk tanítani, hogy hogyan tudják jól kísérni a látássérült családtagot, és aztán fehérbottal, és hogyha nagyon-nagyon messze jutunk, akkor akár vakvezető kutyával.
Mint ahogy legutóbb volt is vendég, ugye Ádámnak a kutyusa itt
volt
a stúdióban.
Igen, Ádám is kutyával közlekedik.
A folyamat eleje, amikor a látássérültségnek a fokát felmérik, az nyilván nagyon meghatározó, ugye, a későbbi folyamat tekintetében, hogy milyen segítségre van szüksége az illetőnek, az érintett személynek.
Mindenképpen nagyon-nagyon különbözően tudnak az emberek látássérültek lenni. Tehát van, aki, hogyha már félhomály van, akkor egyáltalán nem lát semmit, de világosban még viszonylag jól működik. Van, aki közelre nem lát élesen, van, aki távolra nem lát élesen. Van, akinek a időseknél gyakran előfordul, hogy pont a látótér közepén van egy fekete folt, pont ott nem lát semmit, ahová néz. Egyébként így oldalt nagyjából úgy minden megvan, ugye el tud molyolni a lakásban, el tud létezni, csak éppen olvasni nem tud, csak éppen keresztrejtvényt nem tud fejteni, mert pont ahová néz, ott nem lát semmit. Szóval ez nagyon-nagyon különböző, hogy hogyan látnak rosszul, és az is nagyon különböző, hogy hogyan tudnak ezzel együtt élni. Van, aki mondjuk 50%-át látja az éplátásnak, és attól teljesen depressziós lesz, és borzasztó, és ő már nem tud semmit. Van, aki pedig 2-3%-kal még úgy él, hogy a külső szemlélő észre sem veszi rajta, hogy rosszul lát.
És az ugye egy külön kategória, hogyha valaki felnőtt korában veszíti el a látását, tehát hogyha van korábbi pozitív élmény, hiszen látott, és hirtelen akár egyik napról, hónapról, hónapra változik meg az élethelyzete. Ott különösen nehéz a dolguk, és kell a mentális segítség?
A mentális segítség mindenképpen jobban kell, mert akkor úgy hirtelen zúdul rá. Ha valaki vakon születik, akkor sem spórolhatja meg ezt a folyamatot, csak akkor azért ez egy elnyújtottabb folyamat, és alapvetően kamaszkorban szokott egy törés lenni, amikor szembesül azzal, hogy nem tud autót vezetni, amikor szembesül azzal, hogy nem tud úgy csajozni, nem tud úgy pályát választani, mint más. Tehát, hogy ezek így fokozatosan...
De viszont sok tanulási folyamaton meg már túl van.
Ez így
ami
van.
Ami nyilván megkönnyíti a továbbiakat.
Igen, és sok mindent természetesnek vesz, amit, hogyha valaki meg felnőtt korában vakul meg, akkor újra előre kell kezdeni, meg kell tanulni. Sőt, azt is mondanom kell, hogy ez egy nagyon nehezen eldönthető kérdés, hogy melyik a jobb, vakon születni, vagy később megvakulni, mert aki vakon született, az rögtön rátanul arra, hogy a hallása után tájékozódjon, hogy egy csomó mindent
más érzékszervet
így
van,
amiket már felnőtt korban egyszerűen nem is lehet megtanulni. Viszont felnőtt korban vakul meg valaki, akkor van egy csomó olyan látókori tapasztalata, amire pedig építeni tud. Amikor én fehérbottal közlekedést tanultam, ugye bekötött szemmel, akkor én nekem azt mondta a tanárom, aki egyébként vakon született gyerekeket szokott tanítani, amikor álltunk a zebránál, és el kellett dönteni, hogy mikor jönnek úgy az autók, hogy nekem szabad átmenni, hogy úgy könnyű, hogy neked jogosítványod van. Tehát ugye egy vakon születettnek, aki sose látta ezt a forgalmat, egészen más.
Autósként.
Így
igen.
Van.
Majd feláll ő magától, süt rája még nap az éjszakából.
Azt kérdezik tőlem, milyen volt, mikor lent járt, milyen nóta szól.
Siratták vagy mulatták talán, nevettek-e bolondnak baján. S egyszerre mindenki felnéz, és az égen a jó Isten, ha tudná, hogy mit tegyen, hogy maradjon, vagy menjen. Azt mondják, részeges vagyok, pedig csak szűnni akarok, egy kicsit elhagyni magam, hogy aztán nyíljon alattam.
Meg a világ, meg a fű, és a fáj gyönyörű, és a tél, ami nincs, tele nyár, vesztek, hogy meg szép, ahol élsz, szépen állj, meg igéz, keserű, édesen, az, ami csak le. Meg a világ, meg a fű, és a fáj gyönyörű, és a tél, ami nincs, tele nyár, vesztek, hogy meg szép,
lesz még így, s úgy is jó lesz kár. Tölts még egy bort, légy oly kedves ám, ne túl sokat jusson a fellegekbe, hátra esik eső a kertekbe, virágot hozz onnan csokorba, szírmait a szél hadd hordozza, egy ajtó ma nyitva áll elő. Édesanyám, csókolom meg jöttem, és mindenki felnéz, és az égen a jó Isten, mintha éppen itt nekem, s a hold felkel, csendesen.
szólítsuk meg intézményvezető urat is.
Köszönöm szépen.
A szakmaközi konferenciának mi volt a visszhangja? Kezdjük talán itt, mert érintettük a beszélgetés arányon, hogy nagyon fontos, amikor a különböző megyék szakemberei találkoznak. Mit profitálnak ebből?
A visszhang jó volt. Nekem az a problémám, hogy igazán el kell tudnunk jutni azokhoz a célszemélyekhez, akiknek igenis szüksége van a segítségre, és akarják is a segítséget. Minden egyes ilyen konferencia, ilyen rendezvény bővíti azoknak a körét, akiknek a tudomására jut az, hogy igen, vannak ilyen lehetőségek. Nem kell a négy fal közé bezárkózni, nem kell depressziósnak lenni, hanem igen, meg kell tenni az első lépést és nyitni. Hiszen erre már egy kiépített szakembert gárda van Magyarországon, módszertannal, végzettsége szakemberekkel. Igen, nem szabad otthon kúsolni a négy fal között, hanem meg kell tenni azt az első lépést, ami talán a legnehezebb.
Az első lépés egyike lehet talán az is, hogy ma itt vannak a Csillagpont Erdő stúdiójában, és remélhetőleg sokan hallgatnak bennünket, akár érintettek. Picit szeretnék visszautalni a konferenciának arra a részére, amikor Varga Andrea, Miskolcváros alpolgármestere beszélt, mert ő azt mondta, hogy örül annak, hogy Miskolcon van ez a konferencia, mert hogy Miskolcon a fogyatékos ügy kezelése azért sok eredményt tud felmutatni. Ugye van fogyatékos ügyi tanács, szakmai műhely, itt vannak önök, és ugye lehetne sorolni a különböző szervezeteket, de hogy úgy érzi, hogy azért nagyon sok még a tennivaló, különösen az akadálymentesítés vonatkozásában. De hogyan látják önök, akik a gyakorlatban dolgoznak?
Miskolcon nagyon sok civil szervezet dolgozik fogyatékosokkal, tényleg többen is tartanak fent bentlakásos intézményeket is, nappali ellátást, foglalkoztatást, rehabilitációt. Az állami szerepvállalás egy kicsit halványabban jelentkezik ezen a területen, tehát azt gondolom, hogy tényleg lenne még tennivaló, nagyon-nagyon sok olyan igénylő van, aki nem jut hozzá megfelelő szolgáltatáshoz még mindig.
Alapvetően itt azért anyagiakról beszélünk, vagy arról is, mert hogyha önre nézek, aki gyógypedagógus, rehabilitációs szakember is az imént mondta, hogy mi mindent tanít, akkor azért ennek a dolognak nyilván van egy szakember háttere is. Van elég szakember, ugye ez is felmerül az emberben, hogy aki mondjuk ilyen élethelyzetbe kerül, tud-e érdemben szakemberhez fordulni és annak a segítségét kérni?
Hát a szakember hiány az nagyon jelentős. Uh-huh. Amikor elkezdtük itt Miskolcon rehabilitációs központot létrehozni, és próbáltunk keresni gyógypedagógusokat, akkor borzasztó nehéz helyzetben voltunk. Én a munkahelyi központba beadtam az állásigénylést, és szépen beleírtam, hogy tiflopedagógus, mert ez a megnevezése a látássérült szakos gyógypedagógusnak. És egy embert közvetítettek ki, aki pedagógus asszisztens volt. Kérdeztem tőle, hogy nem mondták a munkahelyi központban, hogy tiflopedagógust keresünk? Azt mondta, de mondták, és kérdezték, tudom-e, mit jelent a szó. Mondtam, hogy tudom, azt mondták, akkor biztos jó lesz. Hát jó volt az egyetlen a megyében, aki legalább a szót ismerte.
És ugye ő, ha jól értem, nem végzett gyógypedagógus volt. Azóta talán egy kicsit jobb a helyzet, bár ez nem tudom, mikor volt, hiszen a Miskolci Egyetemen azóta beindult a gyógypedagógus képzés, de ha jól tudom, nem tiflopedagógusokat képeznek.
Sokat csak Budapesten képeznek még mindig.
Uh-huh. És ők meg nem feltétlenül Miskolcra jutnak, ha jól sejtem.
Ráadásul a tiflopedagógusok alapvetően azt tanulják, hogy általános iskolában, korban hogyan tanítanak látássérült gyerekeket. Tehát ez egy ráépülő szakma a rehabilitációs tanárság, amikor a felnőtteknek a rehabilitációjával foglalkozunk. Ennek bizonyos elemeit tanulják, a tiflopedagógusok a breírást, a fehérbotos közlekedést most már tanulják, de ez még egy külön ráépülő, amit aztán végképp nagyon nehéz találni szakembert.
De akkor talán ez a szakmaközi konferencia erre is ráirányíthatta a figyelmet, hogy kevés a szakember. Hát bízunk benne, bár nyilván ez egy hosszú távú történet, mert mire végez valaki, meg gyakorlatot szerezni, az nyilván nem egy-két év kérdése. Az ön gondozásában bemutatásra került egy EFO projekt, ugye támogatott lakhatás támogató szolgálat elnevezéssel. Uh-huh. Ugye Tapolcán van egy házikó, amit nagyon szépen felújítottak, lehetett is látni a híradásokból. 6 apartmanba várnak 10 lakót. Hát mi a helyzet, lehet-e még jelentkezni?
Igen, lehet jelentkezni, folyamatosan várjuk a kérelmezőket. A Látásrehab honlapja www.látásrehab.hu internetes oldalon a szolgáltatásoknál megtalálható mind a támogatott lakhatás, mind pedig a támogató szolgálat rövid bemutatása, illetve az ehhez ennek igénybevételihez szükséges dokumentációk letölthetőek.
Tulajdonképpen kiket várnak? Tehát túl azon, hogy látássérült személyeket, én úgy tudom, hogy egyéneket is el tudnak helyezni, párokat, családokat, tehát gyermekes családokat, vagy akár még
vakvezető kutyát is.
Hát nyilván ez egy nagyon fontos momentum.
Igen. Az a célunk,
hogyan döntik el? Igazából erre vagyok kíváncsi, hogy aki megtalálja az elérhetőségeiket, elmegy önökhöz, mi alapján nyerhet felvételt önökhöz?
Egy kérelmet kell beadni a szükséges dokumentumokkal ellátva. Ezt követően egy komplex szükségletfelmérést végzünk. És ha a szükségletfelmérés eredménye azt mondja, hogy igen, jöhet tartós bennlakásnyújtó intézménybe, tehát támogatott lakhatásba, akkor pedig felvételt nyer a kérelmező. Természetesen néznünk kell azt is, hogy itt egy jó közösség alakuljon ki, egy olyan sorstárs közösség, akik segítik egymást, akik hasonló, de mégsem ugyanolyan problémával küzdenek. Én abból indulok ki, hogy Borsodobói Zemplén megyében, Vármegyében több mint 40 ezer fogyatékkal élő volt 2011-ben. A számuk folyamatosan nő. Egy 2016-os felmérés szerint, amit a Semmelweis Egyetem készített, statisztikailag kimutatták, hogy 4-6 ezer fő új látássérült van minden éven. Tehát azon személyek száma, akik kvázi jogosultak erre, akik igényelhetik az ilyen típusú ellátásokat, azok száma folyamatosan nő. Na most a szociális háló tartalmaz lyukakat. És a mi komplex és holisztikus szemléletünk, ez így lesz teljes valójában, hiszen van egy elemi rehabilitáció, ez hozzá kapcsolódik még egy lakhatási elhelyezés, ez ugyancsak hozzá kapcsolódik a támogató szolgálat, akik a nagyobb távútakban segítenek, a gondozónő segít a mindennapok nehézségének megoldásában. Egymást is tudják tanítani a lakóink.
Ezt köszönöm, illetve, hogy mondjam, mert megfogalmazódott bennem, hogy igen, itt nem csak a szakemberek segítik, ugye a látássérülteket, ugye az imént Mártáról beszéltünk, hogy gyógypedagógus, rehabilitációs szakember, a fehér bottal való közlekedés tanítja, vagy akár a bráírást, vagy breírást, hogy gyakorlatilag kik még azok, akik segítik a bentlakókat, meg ugye az is nagyon fontos, hogy akinek jobb a látása, az segíti azt, aki kevésbé lát. Tehát itt az egymásnak a segítése is fontos lehet?
Én ezt így konkrétan nem merném egyértelműen kijelenteni. Mondok egy nagyon egyszerű példát.
Mert hogy azt mondta, hogy fontos, hogy milyen közösség találkozik. Igen, nyilván igen, az igen, más szempontból igen is értem.
Kollégám Zoltán, ő fogja majd megmutatni nekünk, úgyhogy ő teljesen vak, ő fogja megmutatni nekünk, hogy a villanytűz helyett hogyan jelöljük be, hogy látássérült is tudja használni a villanytűz helyet.
Hát ő a leghitelesebb ebben igen, a kérdésben, igen, azt igen, gondolom.
Igen. Tehát ő segít nekünk, teljesen látóknak, hogy igen, hova milyen jelzést rakjunk, hogy az egyértelmű és balesetmentes legyen.
Márta azt mondta, amikor megtörtént ez a konferencia, hogy tulajdonképpen nagyon fontos cél az önellátás. Ugye az, aki el tudja magát látni valamilyen tekintetben, tehát el tud menni akár bevásárolni, meg tud magának főzni, mosni, nyilván egy kicsit akár lassabban, komótosabban, az úgy rendben van. Aki erre nem képes, az segítik. Aki megtanítható erre, az is arról szól az a folyamat, hogy egy idő után majd elengedik az ő kezét? Tehát már tud önállóan, életvitelszerűen élni?
Nagyon szeretnénk, ha így lenne. Tehát olyan lakókat is várunk, akik törekszenek erre a fajta önállóságra. Nem arra számítanak, hogy majd mindent elejük teszünk és elkészítünk, hanem ők szeretnének, fontos nekik a saját önértékelésük szempontjából is az, hogy amit ő képes megcsinálni, azt ő akarja és meg is csinálja egyedül. Ebben a pedagógiai segítséget mindenképpen megadjuk. Nyilván látjuk azt, hogy kinek hol húzódnak a korlátok, amiket már nem tud átlépni, azokat nyilván segítünk, hogy azok ne legyenek olyan akadályok, amik hosszú távon problémát okoznak. Azért van a támogató szolgálat, tehát hogy aki tud önállóan közlekedni, az hajrá, akinek valamiért segíteni kell eljutni az orvoshoz, ott a támogató szolgálat, ott a kíséret, aki meg tudja főzni az ebédjét, az hajrá, hogyha ebben bizonyos dolgokban segítségre szorul, tanácsot kér, akkor azt ott vagyunk, és megadjuk azt a tanácsot, aki meg szeretne inkább rendelni egy pizzát, akkor annak otthon a lehetősége.
Annak is van egy folyamata, azt így is van, meg kell tanulni. Igen. Ugye, az is egy tanulható folyamat.
Természetesen. Illetve azzal egészíteném ki a Márta által elmondottakat, hogy ez a lehetőség ad egy biztonsági kötelet. Uh-huh. Múlt héten keresett fel egy úriember, akinek folyamatosan romlik a látása. jelenleg is látássérültekkel dolgozik az úriember, Debrecenből érkezett, és azt mondta, hogy neki gondolnia kell arra is, hogy mi lesz akkor, hogyha teljesen elveszíti a látását, mi lesz akkor, amikor a korából adódóan már nehezebben megy a közlekedés, nehezebben megy a mozgás. Élete közepén jár úriemberről beszélünk, de gondol a jövőre.
Igen, ez egy nagyon pozitív dolog. 20 év
múlva, milyen lakhatási körülmények várhatóak 5-10-20 éven belül, és azért az a tudat, hogy igen, van egy biztos pont, ahova minden probléma esetén is van hova menni. Van egy otthon, egy biztonság, egy biztonságos környezet.
Ahol még szakmai segítséget is kap.
Ez megnyugvással tölti el?
Hát nyilván ez egy ideális eset, ugye, amikor hát idézőjelben mondom, nyilván az ő látássérülésétől eltekintve, hogy ő készül erre. Igen. Mint az, aki mondjuk hirtelen kerül ilyen helyzetbe, ott azt gondolom, hogy például Ádám segítsége pszichológusként jobban kell, hogy hasznosuljon, vagy igénybe vehessék, hiszen azért, amikor valaki hirtelen kerül ilyen helyzetbe, az biztos, hogy fontos lehet ezt ebben segíteni őt. Én köszönöm szépen, hogy itt voltak nálunk, nagyon elszaladt az időnk, az elemi rehabilitáció. Beszélgettünk a vendégeimmel, akik az Észak-Magyarországi Látássérült Rehabilitációs Központból érkeztek, Gottfried Péter és Németh Márta. Jöjjenek máskor is, mert szerintem olyan téma, amiről mindig lehet és van értelme, és fontos beszélgetni.
Köszönjük szépen.
Köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönjük.
Egy hajót látok, én vagyok, kibontja a vitor.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!